Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Racing Line Podcast jubileuminak mondható 10. adása, ahol a Forma 2-es és Forma 3-as szezon változásaival, esélyeivel fogunk foglalkozni, kollégámmal, Jámbor Mátéval.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Ugye a tavalyi szezon volt az utolsó olyan szezon, amit ugye megszokhattunk a Formula 2-ből és a Formula 3-ból jelenlegi formájában, ugyanis rengeteg változás fog érkezni az idei szezontól.
Bizony, azt hiszem, ezt még fel kell mindenkinek fognia, hogy nem úgy lesz, mint eddig, hiszen váltakozva jönnek majd az F2-es és F3-as versenyek. Ezért is lehet az, hogy például Matteo Nannini mind a két sorozatban egyszerre fog részt venni, ami szerintem egyedülálló. Egy hétvégén belül ugye ezt nem lehetett volna megvalósítani, hiszen nagy lett volna, vagy hát túl rövid idő alatt kell átállni egyik autóról a másikra, viszont így pont lehetősége nyílt rá.
Az eddig jól megszokott formátum ugye úgy volt, hogy ugye mind a Formula 2, mind pedig a Formula 3 ugye a Forma 1-es helyszínnel együtt volt, de nem minden egyes Forma 1-es helyszínen, csak egyes főként európai helyszínekkel.
És ugye az F2-nek mindig volt egy-két extra versenye, vagy az év elején, vagy az év végén.
Igen, ilyen volt Abu Dhabi, vagy ugye Szocsi. Nem, most Szocsi sem volt az például.
Igen, de hogy volt egy-két extra forduló az F2-ben, de most ugye teljesen felborították ezt, és egyszer egyik, egyszer a másik lesz.
Na és a lényeg az, hogy ugye itt ugye hétvégente, két verseny hétvégénként két darab verseny volt, de a koronavírus miatt ugye próbáltak költséget csökkenteni, ami igazából szerintem nem jött össze, de erre majd később kitérünk. És így a versenynaptárt úgy alakították ki, hogy kevesebb ugyan a helyszín, de hétvégénként három versenyt fognak rendezni minden egyes pályán.
És ugyanannyi verseny lesz nagyjából. Ez is nagyon érdekes lesz, hogy ugye megmaradt a szabad edzés időmérő, mint gyakorlási lehetőség, és utána szombaton rögtön két verseny is lesz.
Igen, az lesz a két sprint verseny.
Ez nagyjából ugyanúgy néz ki, mint az eddigi verseny hétvége lebonyolítása, azzal tehát hogy az első versenyen ez lesz az első különbség, hogy az időmérőnek megfordítják a végeredményét az első 10 versenyzőnél, illetve utána meg az első futam eredményét megfordítják a második futamra.
Igen, tehát amit jól megszoktunk eddig, hogy ugye vasárnap reggel kezdődtek ugye a sprint versenyek, az most ugye vasárnap reggeli időpontban lesznek ugye a fő futamok.
Szombaton lesz a két sprint verseny, igen. Két ugyanolyan hosszú, és vasárnap meg akkor a főverseny.
Igen, akkor bocsánat, rosszul mondtam. Na, de akkor vágjunk is bele a Forma 2-es mezőnybe. Ugye a jól megszokott 11 csapat vág neki az idei Forma 2-es szezonnak is. Viszont történtek változások.
Igen, nem is kevés. Tehát ott járunk gyakorlatilag, hogy az első öt helyezetből, a tavalyi bajnokság első öt helyezetjéből négy fő nem tartozik, nem lesz a mezőnynek a tagja, ami szerintem egészen egyedülálló. Ugye Mick Schumacher, Yuki Tsunoda és Nikita Mazepin felkerültek az F1-be, Kaluma Elot pedig tehát az F1-be került, ugye, mint a Ferrari-nak a tesztpilótája, de ezt nem lehet így igazán rámondani, hogy felkerült az F1-be, emellett pedig GT-s programot fog futni.
Igen, azt ugye nemrég jelentette be a Ferrari, ugye. Na, és akkor ugye, ugye említetted, hogy ugye az élmezőny tagjaiban rengetegen távoztak, viszont szerintem ez gyakorlatilag oké, hogy ki fogja cserélni az élmezőnyt, de attól még maradtak olyan pilóták, akik képesek lesznek minket szórakoztatni izgalmasabb csatákkal.
Igen, rögtön ott van a Prema két pilótája, ugye a Prema a tavalyi csapatbajnokok hihetetlenül végig dominálták ezt a szezont, jó, nem annyira, mint a Mercedes, de azért egy meggyőző fölénnyel lettek csapatbajnokok, és az elmúlt két év F3-as bajnokait vonultatják fel Robert Schwarzman és Oscar Piastri személyében. ami nem egy rossz felállás.
Mindenféleképpen érdemes lesz majd legalább a fél szemünket rajtuk tartani, ugyanis az ugye az orosz Ferrari Junior és az Ausztrál Alpin Junior Akadémiába tartozó versenyző mindenféleképpen okozhat meglepetéseket. Ugye utóbbi számít újoncnak, Schwarzman ugye az előző szezonban még Schumacher csapattársaként versenyzett, és rengeteg futam győzelmet szerzett.
Igen.
És dobogókat is.
Hirtelen azonban a Silverstone-i ütközés után szerintem megrendült valahogy egy kicsit, és akkor utána a jó kezdést azt valahogy nem sikerült tovább vinni a szezon második felére.
Szürke hétvégéi, ugye pont a hazai versenyén Oroszországban és Mugello-ban is a két versenyen, tehát akkor így összesítésben 4 versenyen nem szerzett pontot, és az ebben a sorozatban meg is pecsételheti a sorsodat akár.
Viszont pont ezért, mert most már túl van a tanuló évén, meg tavaly is rendkívül jó formát mutatott, negyedik lett, tehát újoncként. Ez egy nagyon jó eredmény, és most úgy lehet akár rátekinteni, mint egy bajnok esélyesre. Ehhez képest a teszten viszont nem mutatott olyan jó formát. De tudjuk, a tesztben nem szabad kiindulni.
Így van, ott csak ugye bepróbálnak összeszokni az autókkal, próbálnak beállításokat, versenyszimulációkat futnak. Majd meglátjuk, hogy a szezonnyi Tobacheini versenyen ki lesz a győztes, vagy lesz esélye a győzelemért harcolni. Térjünk át a Juni Virtuózira, akik ugye második helyen végeztek a tavalyi bajnokságban. Ugye itt Kálomán annyi változás történt, hogy ugye Guanyu Zhu maradt a csapat pilótája, és ugye Kálomán a helyére a tavalyi szezon úgymond meglepetés embere, Felipe Drugovich érkezett.
Igen, egyrészt Zhu már harmadik szezonját kezdi az F2-ben, ami semmiképpen sem hízelgő. Tehát aki két szezonnál többet vesz igényben nála az, hogy túljusson az F2-n, az szerintem nem feltétlenül egy jó jel, viszont ugye a kínai motorsportos remények nagyon benne vannak, és próbálják őt azért egyre feljebb tornászni a ranglétrán, meglátjuk ezt, hogyan alakul majd. Itt volt van a másik oldalon Felipe Drugovich, aki hát egy nem elég ütős autóval ért oda mindig, például sprint versenyek győzelmi helyzetébe.
Teszem hozzá, Drugovich tovább az MP pilótája volt.
Igen. Ők azért okoztak meglepetéseket, de azért nem mondhatok egy ilyen csapatnak.
Nem, igazából a középezénybe tartozik az MP Motorsport, és ez azt is jól mutatja, hogy például a csapattárs ugye úgy volt, hogy ugye először Matsushita volt a szezon valamelyes részéig, utána pedig Alesi átvette a helyét, de gyakorlatilag pontszerzéseken kívül meg Matsushita aratott ugye egy meglepetés győzelmet a Barcelonában, azon kívül nem nagyon voltak jó pillanataik, ugye Drugovich meglepetés eredménye is leszámítva.
Igen, és most ugye egyikükkel sem fogunk találkozni, tehát nagyon nagy távozók vannak, nem csak azok közül, akik feljutottak, hanem vagy más kategóriába
akik akár
igazoltak át.
A mezőny például közepén végén voltak.
Igen, tehát például ott volt Jack Aitken, aki a Williamsnek ugye tartalékpilótája volt tavaly, és ebben az évben is az lesz, vagy Sean Gelael, aki az Endurance világbajnokságon fog most vitézkedni.
És akkor még Pedro Piquet, meg ugye a távozó Giuliano Alesit ugye a Japan GT programban, még nem is említettek meg.
Igen, igen, tehát tehát itt nagyon nagy nevek távoztak, így F2-es szinten, de ugye, hát ez van, cserélődik a mezőny, főleg az ilyen junior kategóriákban.
És akkor, hogy ezt miután megtárgyaltuk, át is térhetünk a Carlin és Hightech csapatára. Ugye a Carlinnál Yuki Tsunoda távozott, ugye az Alfa Tauri az a Forma 1-ben, helyére ugye Dan Ticktum érkezett, aki egykoron szintén Red Bull Junior volt, és csapattársa a szintén Red Bull Junior Jahan Daruvala lesz.
A Hightechnél viszont egy abszolút egy Red Bull párosítás alakult ki, tehát valahol érződött egyébként, hogy a Ferrari-nak volt tavaly például egy nagyon erős dominanciája, hogy azt hiszem 5 juniorjuk volt az F2-ben, és hogy ez egyszer csak véget fog érni, és a Red Bull visszaveszi az uralmat. Itt is látszik, hogy azért nem kevés pilótát raktak be ide az F2-be az idei szezonban.
De ugye Lawson ugye az F3-ból ment tovább, ugye ő ott is a high-technél versenyzett, és high-techből high-techbe érkezett. Wiss pedig ugye nem tudott versenyezni tavaly ugye a Super Formulában, ugye a szigorú Japánban uralkodó karanténszabályok és beutazási szabályok miatt. Ugye a Dumpsnál volt beugrása három hétvégén, ahol ugye Songella sérülés miatt nem tudott versenyezni, és Mugello-ban például dobogóra is át, szóval szerintem rá mindenféleképpen érdemes lesz figyelni.
Igen, igen, igen. Nagyon ígéretes tehetség, és az, hogy valaki beugriként dobogót szerez, az azt hiszem majdnem egyenértékű lehet Hülkenberg beugrásaival, tehát úgyhogy előtte nem vezetett F2-es autót ő sem, tehát ő kihagyta az F2-t, és rögtön az F3-ból ment a szuperformulába.
És ne felejtsük el, hogy ő is 2000-es születésű ugyanúgy, mint Tsunoda, tehát itt a Formula 2-ben is a fiatalabbak közé tartozik, szóval még ideje van bőven, rengeteg.
Lawson pedig a csapattársa, ő amellett, hogy ugye az F2-ben versenyez, DTMS programot fog futni.
Ugye Albonnal, igen.
Igen, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes lesz, hogy megfigyeljük, hogy mennyire van kihatással a teljesítményére.
Igen, ez a kevesebb verseny, a kevesebb versenyhelyszín, és ugye a jó, nem kevesebbnek mondható verseny, de mivel kevesebb a helyszín, így gyakorlatilag szerintem nekik is több szabad idejét marad. De folytassuk is az Algrampival, ahol a két előbb említett csapathoz méltó felállást köszönhetünk, ugyanis Christian Lundgaard, a másik Alpin junior, ugye Zhou mellett maradt a csapatnál, és megérkezett ajtót bedöntve a tavalyi majdnem F3-as bajnok, Theo Pourscher.
Igen, az egy nagyon izgalmas hétvége volt Mugello-ban, szinte nem is lehetett arra számítani, hogy neki lesz beleszólása a címbe, csak harmadik helyen több pont lemaradással ott csak úgy ott csüngött, még éppen nem matematikailag még volt esélye, és nem hittük azt, hogy a végén tényleg csak pár ponton fog múlni, hogy nem.
Azt elárulom neked, gyakorlatilag a 2012-es Forma 1-es szezonzáró brazil hétvége óta nem izgult, amennyire bajnoki címben, mint most ugye volt ugye a Forma 3-as bajnokavatás Mugello-ban.
Igen, ki tudja, ha kicsit máshogy alakulnak a történtek, akkor lehet, hogy akár Logan Sargent lett volna a bajnok, és őt köszönhetnénk az F2-ben. Ő most róla nem tudni, hogy milyen szerepben lesz majd az elkövetkezendő években, de lehet, hogy abban is hagyja a versenyzést.
Annyit olvastam róla, hogy biztos nem fog tudni F2-es szezont futni, mert a számára...
Drága.
Drága, igen. Tehát nincs meg az anyagi kerete rá, hogy több dollár, millió eurókat ugye beleöljön ebbe, meg ugye gyakorlatilag itt 1 millió euró egy szezon, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogyha autót törsz, az is saját költség.
Igen. Hát ez elég kemény költség, tehát ő F2-es szezon tényleg nem. Az F3-ban még lehet esélye, viszont közel sem olyan jó helyen, mint mivel a Premánál, ezt majd később megbeszéljük, ott is már téli vannak az ülések.
Térjünk is át az MP Motorsportra, ami az egyetlen olyan csapat eddig, ahol nem jelentették be véglegesen a pilóta párost. Ugye azt tudjuk, hogy Lirim Zendeli, aki tavaly ugye az F3-nál volt a Tridentnél, ő lesz a csapat egyik pilótája.
A Bahreini viszont... teszteken pedig Richard Vershor vezette a második autót, amit valószínűleg ő fog vezetni akkor a hétvégén is, de egyáltalán nem jelentették be, hogy ő indulni is fog a csapattal eddig.
Pedig szerintem érdemes lenne vele számolni, és az MP Motorsporttal alkotott nagyokat ugye az F3-as szezonban. Plusz azt se felejtjük, igen, hogy a legutolsó F3-as autókkal rendezett makaói nagy díjat is ő nyerte meg.
Igen, tavaly ugye nagyon sokan nem tudtak elutazni az európai mezőnyből a makaói nagy díjra.
Sőt, Formula 4-es autókkal rendezték, amire nagyon rég nem volt példa.
Igen, és azért ez egy nem kis eredmény, hogyha valaki meg tudja nyerni a makaói nagy díjat. Ugye volt egy másik nagyon ígéretes holland egyébként az F3-ban, tavaly Bent Viskál. Szerintem ez egy nagyon emlékezetes verseny volt Silverstone-ban, amikor az utolsó körben
pont Zendelivel csatáztak. Igen. Gyakorlatilag az utolsó körtől talán a Cops-tól kezdődően, jó, a Megosbeck és Chapman nem voltak egymás mellett, de ott a pálya hátsó részén gyakorlatilag egymás mellett voltak végig, és az utolsó pillanatban Viszkál pár centivel, de behúzta a külső éven, nagyobb tempót tudott átvinni, és megnyerte.
És szerintem ez a mozdulat volt az, ami most neki is egy, legalábbis egy hétvégére szóló egyelőre, de F2-es ülést ért, mert őt a Trident már bejelentette, mint második versenyzőjüket, viszont nem tudni, hogy a szezon további részében hogyan lesz.
Szerintem még két versenyzőről érdemes igazán beszélni. Ugye a Dams-nál elbújó harmadik Ferrari junior Marcus Armstrong, és ugye a Campos Racinghez érkezett Formula Regional F3-as bajnok, ugye Gianluca Petekov, aki ugye távozott a Ferrari akadémiájából, és jelen pillanatban egyik csapatnak a pilóta akadémiájának sem tagja.
Igen, ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy szerintem a Ferrari nem akarta neki megadni ezt az F2-es lehetőséget, viszont ugye Adrian Campos mint csapatvezető elhunyt, és emiatt az ő elvileg utolsó kívánsága volt az, hogy Petekovot ültessék az egyik autóba, és ezt teljesítették is, viszont ehhez el kellett hagyni a Ferrari akadémiáját. Ez nagyon érdekes lesz, hogy ő most ezzel átugrotta az F3-at, és hogy mire lesz képes, mert azért ő is egy bajnoki címmel érkezik ebbe a kategóriába. Lesz mit tanulnia, főleg ugye csapattársa Ralf Bosung, ő gyakorlatilag negyedik teljes szezonjára készülhet, ami még Guanyu Zsunál is több, tehát ő ezzel rekorder. Tehát a tapasztalat az ott lesz a csapatnál, majd meglátjuk, hogy Petekov ebből mennyit tud hasznosítani.
És akkor végül, de nem utolsó sorban meg is lehet említeni azokat a pilótákat a tehetségek mellett a Formula 2-ben, akik csak a pénzükért vannak itt. Ilyen versenyzők, ugye, például ugye Ralf Bosung, ugye Alessio Dalladda, aki a Formula 3-ban tavaly az összetett utolsó helyén végzett, és egy pontot se szerzett.
Én még amúgy Nanninit is ide sorolnám, mert most sok pénze van, és mind a két helyre beadta a nevezését, de igazából az F3-ban mutatott teljesítménye eddig nem indokolta volna azt, hogy az F2-ben is tudjon versenyezni.
A Jenserrel ugyan volt egy meglepetés dobogója, de szerintem ez még nem jelenti azt, hogy attól még ugye a Formula 2-ben megállná a helyét. Ugye a két ilyen pilóta mellett még ugye van ugye Marin Mosato, aki ugye tesztelhetett ugye a fiatal pilóták tesztjén ugye az Alfa Taurival, de kiugró eredménye igazából neki se volt.
És akkor még ott van Roy Nissany, aki a Williams kötelékébe tartozik, ezt is érdemes megemlíteni, hiszen ő most tesztnapot is kapott. Tehát a három tesztnapból egyet neki szántak, ami nagyon érdekes pont a Williamsnél, igaz, ott mondjuk sok minden nem változott a pilóták révén, de érdekes, hogy őt is megpróbálják felkészíteni arra, ugye tesztpilótai szerepkörében, hogy esetleg, hogyha megszerzi a szükséges pontokat, akkor legyen esélye arra, hogy egyáltalán egy üléshez jusson. Bár szerintem ugye George Russell valószínűleg onnan el fog menni, és Jack Aitken fog az a versenyző lenni, aki brit pilótaként a Williamsnek egy büszkeségeként tud majd érkezni az a csapathoz.
Nissaninak mindenféleképpen kell egy jó eredmény. Ugye tavaly volt egy fordított rajtrátos pole pozíciója, de ugye Tiktummal ütközött Spában, és gyakorlatilag mind a kettőjük versenyét nullára írta ezzel. Igen, tehát kellenek dobogók, erős pontszerzések, ilyen negyedik, ötödik, hatodik helyekre gondolok most ugye, ami egy gyakorlatilag jelentősebb pontmennyiség jár, de igazából így ennyi. És ha még így esetleg megkérdezném azt, hogy te kit tartasz a legesélyesednek az idei bajnoki címre, akkor kit mondaná?
Jaj, ez egy nagyon nehéz kérdés.
Igen, mert ugye kiegyenlített autók, ugye a Dallara gyártja a minden egyik autónak ugye
szerintem
a karosszéria elemeket,
ha és mondhatok egy ilyen
beállítás, beli különbség vannak az autók közt.
Ha mondhatok egy ilyen nagyon diplomatikus választ, akkor azt mondanám, hogy Schwarzmannak illene ott lenni az elejében, Guan Yu Zhunak illene ott lenni az elejében, illetve bárki más, akik szerintem az elején kitárgyaltunk, Például szerintem Yuri Vips lesz az egyik meglepetés ember, aki még, akire érdemes lesz odafigyelni, de bárki a top csapatok közül odaérhet, hogy
Én még talán Gian Daruvalát emelném ki, ugyanis a tavalyi utolsó két verseny hétvégén Bahrainben zseniálisan versenyzett.
Ha tartja azt a formáját...
képes tartani, mert a szezon elején nem volt a legélesebb kés a fiókban. Többször, volt, hogy a saját csapatását ütötte ki versenyen.
Nem ideális, maradjunk annyiban.
Hát igen. Na és akkor most, hogy befejeztük a Formula 2-esekről való tárgyalást, át is térhetünk a kisebbek a Formula 3-as kategóriára, ahol szintén rengeteg változás történt, és ugyancsak csomó junior versenyző fog versenyezni.
Igen, itt is a Red Bull dominál, 4 pilótájunk is van, 5, bocsánat, ráadásul. Nagyon-nagyon ők is most belehúztak, viszont szerintem akit mindenki várni fog, az Arthur Leclerc.
Így van. Ugye ő tavaly, ugye Charles Leclerc öccséről beszélünk, aki szintén a Ferrari kötelékében versenyez, és tavaly öldöklő csatát vívott a Formula 3-as regionális bajnokságon, ugye Petekoffa. Végül ugye alul maradt, mert az utolsó hétvégén akadtak meg bízhatósági problémái az autóval, így ugye Petekoff rengeteg pontot tudott hozni rajta, de úgy, szerintem megkapta a legjobb, a létező legjobb lehetőségét a Formula 3-ban, ugyanis az eddigi két szezon során mindkét esetben a Prema pilótái nyerték mindkét bajnokságot, és ugye a Prema a konstruktőrit. Ugyanaz utóbbi szezonban csak pár ponton múlott, ugye, hogy Puschen nem halássza el a két Prema versenyző elől a bajnoki címet, de végül behúzták, szóval nincs mit beszélni igazából komolyan.
Igen, ez a bizonyos regionális Európa bajnokságban, a harmadik helyet pedig a HVA pilótája Oliver Rasmussen szerezte meg, ő is most debütál majd az F3-ban. Érdekes lesz látni, hogy Leclerc-kel mennyire tudnak majd ugye különböző csapatokkal, de folytatni ezt a küzdelmet. De maradjunk ugye... azért az F3 mezein, mert most voltak azért páran olyanok is, akik maradnak már második szezonban ebben a mezőnyben.
Ilyen például ugye Leclerc leendő csapattársa, ugye Dennis Hauger, aki ugye tavaly
17. Ugye... lett a bajnokságban csak.
Igen, és a Hungaroringen volt az esős körülmények között egy dobogója, meg ugye ő a szezon későbbi felében, ő is beugrott pár regional versenyre, és azt hiszem nyert is egyet, de szerintem rá is érdemes lesz figyelni, mert ugye ő is a Red Bull juniorok egyike, és ezzel a Premával mindenféleképpen ott kell lenni az élmezőnybe. Ha nem vagy ott, akkor van számodra egy rossz hírünk.
Igen, és a legnagyobb név talán tavalyi mezőnyből, az pedig Frederik Vesti, aki negyedik lett, és rajta kívül az első 9-10 helyzetből, a bajnokság első 10 helyzetjéből nagyon más nem is indul most.
És Vestiről még azt is érdemes megemlíteni, hogy hosszú idő után ő lett az újabb első bejelentett Mercedes junior.
Igen, ők nem kapkodják el, nagyon ritkán választanak juniort, viszont ennek ellenére nekem csalódás volt az, amikor azt mondták, hogy már egy éve együtt dolgozunk vele. Hiszen a Prema pilóták közül pont Frederik Vesti volt az, aki szerintem elmaradt a csapat teljesítményétől.
Volt, igen, tehát amíg ugye beszéltünk már arról, hogy ugye Piastri meg Sargent folyamatosan hozták a jobbnál jobb eredményeket, addig ugye Vestinek kisebb villanásai voltak. Neki is voltak olyan szürke hétvégén, mint például Schwarzmannak. Például ugye a Hungaroringen volt az, hogy nem tudott pontot szerezni, mert elrontott egy időmérő edzést, és a mezőny közepében vége felé kvalifikálta magát, onnan meg szinte esélytelen fölkerülni a top 10-be, ahonnan ugye esetleg el lehet halászni egy fordított rajtrácsos pole pozíciót.
Neki ez a második szezonja, biztos vagyok benne, hogy erről fog szólni, hogy képes-e végre megtalálni azt a szintet, amit tud hozni minden egyes verseny hétvégére, ahhoz, hogy ténylegesen egy bajnoki esélyesről beszélhessünk az ő esetében.
Akiről még nagyon érdemes szerintem beszélni, az mindenféleképpen a visszatérő Juan Manuel Correa, aki ugye még 2019-ben szenvedett hatalmas balesetet Spában, aminek sajnos... körülményei között ugye Antoine Hubert ugye elveszítettük.
Igen. óvatosan kell kezelni az ő visszatérését is. Szerintem egy hatalmas szenzáció, hogy már ilyen rövid idő alatt itt van újra a mezőnyben, viszont én óvatos lennék azzal kapcsolatban, hogy milyen elvárásokat fogalmazunk meg vele szemben.
Igen,
tehát Kubica óta tudjuk, hogy a nagy balesetből visszatérő versenyzők, legyenek bármilyen tehetségesek, nem biztos, hogy tudják ugyanazt a teljesítményt nyújtani.
Még ugye Kubicának ugye a keze nem volt jó, sőt most se jó, sőt sajnos nem is lesz újra olyan, mint 2011 előtt. Addig ugye Correának ugye a jobb lába az, ami gyakorlatilag szilánkosra roncsolódott a baleset következtében. És az összes csont, és amikor láttam róla Instagramon különböző képeket, akkor fölbetődött bennem, hát hogy ez a fiatal ember hogy fog ezzel a lábbal versenyezni.
Meglátjuk. Reméljük, azért sikerül felépülnie, tehát ez nyilván sokkal fiatalabb, mint Kubica volt annó, amikor a balesete volt, de reméljük, hogy ez nem lesz kihatással a versenyzésére. Ezen kívül pedig van még egy nagy név a mezőnyben, amit még el is felejtettünk mondani, de azért azt hiszem, ezt a nevet nem szabad lekicsinyelni semmilyen tekintetben. David Schumacherről van szó, aki a Tridentnél kezdi majd meg az újabb szezont.
Igen, és amíg a Formula 2-ben elmondtuk, hogy a Trident nem tartozik azon csapatok közé, akik a legjobbak, és esélyük lenne az élmezőnybe való tündöklésre, addig a tavalyi szezonban Zendeli, meg például Backman rendre varázsoltak a Tridenttel, és volt, hogy pole pozíciót is szereztek.
De igen, ő meglepetés volt, amikor a premák elé tudtak kerülni. Meglátjuk most idén, mire lesz képes a Trident. Ugye ott van a Red Bullnak is egy juniorja, ami azért jó jel azzal kapcsolatban, hogy mennyire bíznak meg az akadémiák az egy-egy csapatnak a teljesítményében, hogy mennyire tudnak olyan autót alájuk adni, amivel jó teljesítményére lesznek képesek. Meglátjuk azonban, hogy hogyan alakul majd. Ugye csapattársuk lesz még, Clément Novellac, aki tavaly is már az F3-as pilóták közé tartozott. Ő szerintem egész jó teljesítményt nyújtott, két dobogója is volt a Carlinnal a szezon elején, azonban utána egy kicsit eltűnt a mezőnyben.
De az mindenféleképpen megsüvegelendő és borítékolható, és egy olyan sztor, hogy nem lesz képes tartani ezt a jó teljesítményt, kivéve ha ugye mondjuk egy Charles Leclercről van szó, aki gyakorlatilag ezeket a junior szériákat az első évben maga biztosan behúzta.
Igen, most rengeteg újonc lesz az F3-as mezőnyben is, úgyhogy szerintem az, aki már egy év tapasztalattal rendelkezik a háta mögött, az nagyon nagy előnyre tesz majd szert.
Ezáltal. És arról nem is beszélve, hogy ugye, hogy a koronavírus miatt elmaradt a szezon előtti teszt.
Az egyik, mert azért még van hátra több is, erről nem is beszéltünk.
Persze, de az első ugye elmaradt.
Igen, de az F2-eseknél megtartották Bahreinben a tesztet, most lesz majd az első hétvége, és utána lesz...
Szintén Bahreinben.
Igen, és utána lesz majd nekik még egy tesztjük. Ez nagyon érdekes, hogy szerintem ilyen nem nagyon van, hogy az első forduló után van még egy teszt beiktatva, de az F2-ben most jelenleg ez a helyzet. Meglátjuk, hogy ez mennyire befolyásolja majd a pilótákat, szerintem egyébként nem nagyon vannak annyira profik, hogy ne legyen probléma.
Én még igazából a mostani Forma 3-as mezőnyről három olyan nevet tartok még érdekesnek, akikről úgy érdemesebb beszélni, meg úgy ismertebbek is. Ez a három név például ugye az MP Motorsportból két Alpine junior, ugye Kyle Cole és Victor Martins. Ők ugye az Alpinos Forma 3-as sorozatban versenyeztek, ugye, és az első két helyért csatáztak, ahol végül ugye Martins került ki győztesen.
És van egy hasonló páros egyébként, pont vagy úgy mondod ezt, a Red Bull junioroknál Johnny Edgar és Jack Crawford, vagy Crawford a német F4-ben csatáztak a bajnoki címért. Egyikőjük a Carlin, másikőjük pedig a high-tech versenyzője lesz.
Na, érdekes lesz őket is figyelni. És én még talán ugye a Jenzer egyik leendő versenyzőjét tartottam még érdemesnek kiemelni. Ugye Pierre-Louis Chauvet, aki szintén F3-as regional bajnokságban volt együtt Leclercékkel. Ugyan voltak jó eredményei, de közel sem volt egy olyan versenyképes autója, mint ugye a Prema volt.
Igen, és ráadásul ő beugrott tavaly már az F3-ban, tehát van teljesítménye több verseny hétvégéről is, ahol igen. Max Fiutre helyettesítette, és rögtön annyi pontot szerzett, mint a a brit
Na,
előtte meg...
róla is például azt gondoltam, hogy lesz belőle valaki, mert amikor ugye 2019-ben voltunk az osztrák verseny hétvégén, akkor még volt szerencsém kérdezni is tőle, ugyanis a főfutamon, meg ugye az időmérőedzésen az első háromba volt, és a hivatalos sajtótájékoztató keretein belül tudtunk tőle kérdezni.
Igen, Max
És
Jutrell.
most, és így teljesen eltűnt azóta. Tehát
Igen,
a
nagyon érdekes.
2019-es szezonban voltak megvillanásai, a 20-as szezonban pedig már semmi nem volt.
Igen, nagyon érdekes, hogy egyesek nem tudják megragadni azt a lehetőséget, amit egy-egy széria jelent nekik, viszont mások meg igenis képesek arra, hogy tovább lépjenek. És ez
Most
mindenkinél
pedig
kulcs
ugye,
lesz.
igen. Most pedig már eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag a mezőnyben sincs benne.
Igen, viszont rengeteg újonc van. Rögtön én kiemelnék kettőt is, de csak azért, mert hogy honnan érkeznek. Az egyikük Filip Ugrán, a Jänzer pilótája. Ő román versenyző, úgyhogy lesz egy olyan pilóta is, aki legalább Magyarországgal, szomszédos országból érkezik. Illetve
Ez is ritka amúgy.
ritka, igen. A másik pedig Reshad de Gerű, ő a Sharus pilótája, és Réunionról érkezik, ami egy indiai óceáni kis sziget, tehát onnan pedig még ritkábban érkezik, bár igaz, tegyük hozzá, hogy azért francia felségterület, tehát a francia autóipar és a francia bajnokságokon keresztül azért könnyebben eljutott ide, mint máshonnan.
Na, róluk nem is olvastam igazából sokat, de akkor majd a félszemüket rajtuk fogom tartani mindenféleképpen. És
Nekem még egy másik volt, ami nagyon meglepett, hogy Ayumu Iwasa csatlakozott még a Red Bull Akadémiájához, aki francia F4-es bajnok lett. És nem nagyon hallottam előtte a nevét, hirtelen azonban feltűnt, felvette a Red Bull, és már rögtön itt van egy ülése a Hightech-nél. Azért ez sem rossz, hogy még egy bajnokot üdvözölhetünk a mezőnyben.
Feltétlenül növelni fogja a színvonalat, ebben biztos vagyok. És akkor most, hogy az F2-t és az F3-at is kitárgyaltuk, nézzük meg a két sorozatnak, ugye, a versenynaptárjait. Mint mondtuk az elején, ugye kevesebb versenyhelyszínnel kell számolnunk, és ugye több versennyel, de ugye az F3-as szezon ugye Barcelonában fog elkezdődni, majd utána még ellátogatnak ezt követően ugye a Paul Ricard, a Le Castellében, a Red Bull Ringre, a Hungaroringre, Spában, ugye az új versenyhelyszínek közül ugye Zandvoort lesz ugye a hatodik verseny hétvége ugye a sorozatban, és a szezont a Kotán, vagyis ugye Austinban fogják zárni.
Ez is nagyon érdekes, az F3 nagyon tradicionális európai pályákat vonultat fel most ebben az évben, versenynaptár terén, és utána pedig egy teljesen új területre elveznek, hiszen nem is nagyon mentek eddig
Meg
tengeren túlra.
én azt kérdezném meg az FIA-t, hogy költségcsökkentés miatt alakítottak a naptáron, akkor miért kellett betenni egy amerikai helyszínt, ahova a logisztika még néha a Forma 1-es csapatok dolgát is megnehezíti?
És ráadásul csak egy amerikai helyszínt, tehát nem arról van
Tehát
szó,
nem az,
hogy
hogy
rögtön
mondjuk...
2-3 hétvégét töltenek el ott.
Igen, tehát mondjuk teszem fel azt, hogy Zandvoort helyett mondjuk kezdenek Austinban, és akkor a hetedik verseny hétvége lenne mondjuk Mexikó.
Ahogy egyébként ezt a V-Series, vagy W-Series is csinálja, a női sorozat, hogy ők erre a kettő verseny hétvégére Amerikában látogatnak majd, amellett, hogy Európában lesznek majd a versenyek. Ők is most az F1-nek az egyik új nevelő, vagy hát
Betét sorozata lesz
betétfutama, igen.
egyes helyszíneken, csak úgy, mint ugye az összeolvadt Formula 3-as Alpine és Regional sorozat. Na de térjünk is át a Formula 2-es versenynaptára,
Ez sokkal izgalmasabb.
ami sokkal izgalmasabbnak ígérkezik, ugyanis rekord mennyiségű utcai pályát fog tartalmazni.
Igen,
Ugye
ott
ők
van.
Bahreinbe fognak kezdeni ugye a Forma 1-es mezőnnyel együtt, ugye most ugye egy hét múlva, március végén, viszont utána egy komolyabb szünet, és csak Monakóban fognak autóba ülni május végén. Tehát majdnem
Igen.
egy 2 hónapos szünet lesz a sorozatban,
De
ami
közben lesz
szerintem
egy teszt, ugye?
nehéz, igen, lesz egy teszt, hogy ne essenek ki a formából a srácok. És ugye ez már volt egy utcai pálya. Utána Bakuba mennek, ugye Azerbajdzsánba, ez a második utcai pálya. Silverstone és Monza, ugye két tradicionális európai épített pályáról van szó. Szocsi lesz a hatodik helyszín, és a hetedik helyszín az ezen a héten leleplezett leggyorsabb közel 250 km/h átlagtempójú utcai pálya, a Jeddah Street Circuit, ami ugye az arab félszigeten elhelyezkedő országban, Szaúd-Arábiában található.
Hát egyszerre tűnik egyébként nagyon izgalmasnak és nagyon unalmasnak ez a pálya, mert hogyha megnézem a rajzát, akkor gyakorlatilag két egyenes, kisebb-nagyobb törésekkel és két visszafordítóból áll az egész. Ha viszont megnézi az ember a videót, amit közzétettek, mint fedélzeti kamerás felvételt, akkor igazából egy nagyon izgalmas, nagyon mozgalmas pályáról beszélhetünk, viszont az meg megint lesz a nagy kérdés, hogy egy utcai pályán éjszaka izgalmas, de hogy mennyire lehet majd előzni. Ez a mai autókkal sosem egy elhanyagolható dolog.
Igen, abban mindenféleképpen egyet kell értenem veled, hogy ugye az előzés borzalmasan nehéz lesz, már csak azért is, hogy a széles autók, és ugye 15 méter lesz a gyakorlatilag az út hossz, ami ugye gyakorlatilag a betonfalak között lesz.
Igen.
Szélesség, igen. És gyakorlatilag nehéz lesz elgondolkodni, vagy gyakorlatilag előzési pontot találni a pályán, de én bízom a kreativitás, a versenyző kreativitásában, különösen ugye az F2-esekében, ugyanis itt még jobban is lehet követni a másikat előzés szempontjából, viszont időmérő szempontjából mindenféleképpen egy izgalmas pályának ígérkezik, ugyanis nem kevesebb, mint 27 kanyar tartalmaz, amivel az eddigi rekordtartó Szingapurt, ahol ugye 23 kanyar található, visszaszorította a
jó,
második helyre.
Tegyük hozzá, hogy minden kis ívnek adtak kanyarszámot, tehát, hogy...
Igen, tehát van egy olyan kombináció, ahol 11-12-13 is van, és közben alig pár fokot tér el az egyenestől, tehát...
Igen, azért ezt óvatossággal kezeljük, és azért a Forma 1-ben voltak már ennél több kanyarra rendelkező pályák is, tehát hogyha azt mondom, hogy például a Nürburgring Nordschleife, akkor mindenki
jó, hát...
rögtön a fejéhez kap, vagy például a leghosszabb pálya Pescara, de például az ilyen hosszabb, kanyargósabb országúti versenypályák is annó még volt, hogy több kanyarra rendelkeztek, mint ez a Jeddahi utcai pálya.
És akkor ugye ezzel lett ugye három utcai verseny ugye a 8-ból
illetve,
a Formula 2-ben.
És ugye a Szocsit és mondom, Abu Dhabit is annak vesszük, mert valahol utcai pályának tekintik, valahol nem, akkor ugye 5. Tegyük hozzá, hogy ez is egy szempont a rendezés kapcsán.
Igen, és ugye azt nem mondtam el, de ugye Máté említette, hogy ugye a szezont ugye a Abu Dhabiban fogják zárni a Forma 1-es mezőnyen.
Na de... most jön a nagyon nagy kérdés. Szerinted ki lesz az F2-es, illetve az F3-as bajnok?
Húha! Ezt ugye az előbb is voltat, hogy nagyon nehéz megállapítani, ugyanis a csapatok között minimális a különbség, és gyakorlatilag rendkívül szoros versenyek vannak, a formákban is lehet különbség. Én akkor mondok két nemet az F2-re, F2-F3-ra, bocsánat. A Formula 2-ben szerintem Vips nagyon nagy meglepetésre be fogja húzni a bajnoki címet a high-tech-kel, a Formula 3-ban pedig Leclerc megcsinálja. Amennyire megszerezte a tapasztalatot szerintem, a Regional Championship-ben ugye a Petekoffal való bajnoki harcban, ami szerintem mindenféleképpen előnyös volt a számára, hogy az idei szezonban már legyen tapasztalata, hogyha ilyen helyzetbe kerül, szerintem megcsinálja. Tehát akkor az én két nevem, Jüri Vips és Arthur Leclerc.
Most nem mondom, hogy könnyebb helyzetbe hoztál, mert direkt gondoltam, hogy mondok egy másik szempontot is, ami alapján ki lehet indulni, de pont ezekre gondoltam én is. De ha más kéne, igen, de ha más kéne mondanom, akkor én abban bízom, hogy Robert Schwarzman meg tudja tartani a formáját, amit tavaly éveleiről tapasztaltunk felőle, mert szerintem egy nagy tehetség, és igenis, ha amennyiben a Ferrari lehetőséget tud neki biztosítani, akkor remélem, hogy ő ott lesz, és megkaphatja majd ezt a lehetőséget. Illetve az F3-ban Hát az a helyzet, hogy nehéz kiemelni más csapattól, mint a Premától bárkit is.
Az, hát mondjuk Póser az ártar tudott varázsolni, amit ugye beszéltünk.
De ahhoz szerintem az ő tehetsége is kellett, tehát az igen. Autó az nem volt feltétlenül ott ugyanazon
ja,
a szinten.
És róla még amúgy azt érdemes elmondani, hogy még mindig csak 18 éves.
De?
És az F2-ben van már, tehát nagyon közel a Forma 1-hez.
Amúgy lehet, hogy valaki meg fogja ezt dönteni, mert például Jack Crawford 15 éves.
Igen, igen, azt
elképesztő.
Az elképesztő.
Elképesztő, hogy még csak itt tart, vagy hogy még csak ennyi éves, és egy már is...
Egy általános iskolás srácról beszélsz, és már...
Igen.
Jó, általános iskola, vége középiskola elér, de akkor is, hogy már ilyen szinten versenyez, FIA által elismert, gyakorlatilag FIA bajnokságban versenyez.
Jó, most amúgy is online tanulás van, de erről térjünk el.
Így van, akkor a két nevedet szeretném hallani, ami alternatív.
Schwarzman?
Az enyémtől. Igen, Schwarzman és a Formula 3-ban.
Legyen Hauger. Bízom benne, hogy a második szezonjára a Premával jobban össze tudja magát szedni.
Hát meglátjuk, hogy majd az itteni tippjátékuk majd ugye a két sorozat végén kiörülhet.
Mondjak egy harmadik szempontot is. Azt mondanám, hogy ha megnézzük, hogy a téli ázsiai bajnokságban ki volt az első két helyezett, akkor Guan Yu Zhu, illetve az általad említett Pierre-Louis Chauvet is akár hát, odaérhet.
Chauvet-nak nagyon nehéz dolga lesz azzal a Jenszerrel szerintem.
Meglátjuk. Meglátjuk, hogy esetleg ő is tud Puscherhez hasonló teljesítmények kiugró lenni a csapattársaihoz képest, vagy nem. De ugye az ázsiai bajnokság is nagyon fontos, mert például Guan Yu Zhu most annyi pontot szerzett, hogy még egy gyengébb F2-es szezonnal is meg lehet a szuperlicence év végére.
Ami érdekes lehet akár, hogy mondjuk az Alpinnál, ha Alonso vagy jó Alonsonnak szerződése van, de ha Ocon ugye gyengébb teljesítményt nyújt sokkal, akkor lehet, hogy ugye Butkovskiék, vagy Butkovski meg ugye Brivio a fejéhez kap, és lehet, hogy előveszik ugye Zsút.
És bár ugye megjelentek a pletykák azzal kapcsolatban, hogy a Williams a Renault partnercsapata lehet, de
akkor
rögtön
meg
kiemelték.
Akkor meg még több esélyük van.
De rögtön kiemelték a Williamsnél egyébként, hogy biztosan nem lesznek B csapat. Tehát, hogy, mert a Mercinél is úgy volt, hogy ugye Hamilton kiesett, és akkor nem a Mercedes juniorjai kaptak lehetőséget a Williamsnél, hanem a sajátjuk Jack Aitken. Tehát ez is nagyon fontos, hogy szerintem akkor is ugyanez lenne a helyzet, hogyha Renault motorokat kapnának.
Akkor Tiktum is melegíthet, mert ő is ugye a Williamshez tartozik. Na de, ezzel ugye a 10. adásunknak a végére értünk. Ne felejtsétek el nézni ugye a Drive to Survive-ot, mert ugye az is manapság, tehát ugye gyakorlatilag ezen a héten indult el. Ugye
ne spoilerezz, még nem láttam.
Nem spoilerezek, csak megemlítettem a kedves jó. hallgatóknak. És ha esetleg a témával kapcsolatos kérdésetek van, akkor azt keddi Instagramos kérdezfelelekben feltehetitek. A következő adásban találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!